Ha mindenki elhelyezkedett, akkor újra sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Salamon Gábor vagyok, ezen az e-mail címen tudtok engem elérni. Ebben a fél évben én fogom nektek az algál gyakorlatot tartani. Azelőbb már hirdettem, hogy aki úgy érzi, hogy itt túl lassan haladunk, az ő számukra van egy haladóbb gyakorlat. Tudnivalók a tárgyról nagyjából gyorsan összefoglalva, a tárgy honlapján minden megtalálható egyébként, tehát ott érdemes elolvasni. Egy darab ZH lesz a tárgyból, körülbelül azt hiszem a 11. héten, ezt egy-két héttel később egy pót ZH-val lehet pótolni. Példákból áll a ZH, és a fél év végén pedig egy írásbeli vizsga van, ahol példák is és elméleti anyag is fognak szerepelni. Sőt, azt a vizsgáról már most el kell mondjam, hogy a vizsgának a jelentős része a ZH utáni anyagból fog állni. Tehát érdemes a ZH-t is jól megírni, meg utána a vizsgát is jól megírni. Aki jól írja meg a ZH-t, az beleszámíthatja a ZH eredményét a vizsgába, de hogyha nem sikerül jól a ZH, de legalább azért megvan a kettes, tehát megvan az aláírás, akkor pedig a vizsgajegy önmagában számít. Tehát a ZH-val javítani lehet, de rontani nem. Nem tudom, tárgykövetelményekkel kapcsolatban van-e kérdés? Jó. Nagyjából azt szerintem előadáson elhangzott, hogy a könyv, ami szerint haladni fogunk, az a Rónyai Szabó Ivanyos féle algoritmusok könyv. Abban a könyvben majdnem minden benne van, amiről az előadáson, illetve itt szó lesz. Egyrészt sokkal több minden van benne, tehát lesz olyan, amit mi ki fogunk hagyni. Másrészt pedig, ami nincs benne, rögtön egyébként a mai órának, vagy mai gyakorlatnak az anyaga, az hiányzik belőle, az jelen pillanatban is elérhető a tárgy honlapjáról a neten letölthető PDF formában. Jó, tehát elvileg minden segédanyag megvan. Itt a gyakorlatokon azt szeretném kérni, hogy bár sokan vagyunk, de azért mindenki próbáljon meg önállóan, vagy összebeszélve a szomszédjával gondolkodni a feladatokon, mert bár ez most nagyon úgy néz ki, de nem az lenne a cél, hogy én ide kiállok és csak eldarálom a megoldásokat, hanem az lenne a lényeg, hogy valahogy megértsük, hogy hogy működnek ezek a problémák a gyakorlatban. Ebben különbözik az előadástól. Jó, kérdés. Nincs. Jó. Na, akkor a mai alkalomra mindenképpen hoztam még példasort, aztán később lehet, hogy fogunk egy ilyen példatárat is használni, ezt akkor adjátok körbe. Ezt adok arra is. Tehát a mai alkalommal egy nagyon egyszerűen, de fontos dologgal fogunk foglalkozni, nevezetesen függvényeknek a nagyságrendjével, ami ott kap majd szerepet, hogyha van két algoritmusunk, amik ugyanazt a feladatot oldják meg, és össze akarjuk hasonlítani, hogy mégis melyiket alkalmazzuk akkor a probléma megoldására, akkor nagyon fontos szerepet kap az, hogy milyen idő alatt futnak ezek az algoritmusok. Illetve mindjárt az egyik példa kapcsán látni fogjuk, hogy hiába veszünk gyorsabb számítógépet adott esetben, hogyha az algoritmusnak olyan futási ideje van, akkor nem fogunk tudni sokat nyerni a gyorsabb géppel. Nagyon leegyszerűsítve kétféle algoritmust fogunk nézni, mondom nagyon leegyszerűsítve. Az egyik az, ami polinom időben fut, nevezetesen az input méretét tekintve, tehát ha mondjuk veszünk egy gráf algoritmust, akkor egy gráfunknak van ugye n darab pontja, meg m darab éle, akkor az inputnak a mérete az tekinthető mondjuk úgy, hogy n plusz m, vagy n és m. Egy polinomrendű algoritmus az ennek az n-nek és ennek az m-nek a valamilyen polinómia alatt fog lefutni. Tehát egy példát hozzak, mondjuk ha az algoritmus futási ideje n négyzet meg 3n, nem, akkor az egy polinom algoritmus lesz. Jó, ezzel szembeállítva kerül az, hogyha az algoritmus e exponenciális időben fut, szintén vagy az n-nek, vagy az m-nek valamilyen exponenciális függvénye, tehát ha mondjuk a futási idő az mondjuk 1,5 az n-edikenszer m, akkor az egy exponenciális algoritmus. Majd mindjárt konkrét számpéldákon is megnézzük, lényegében arról fog szólni a tárgy, hogy mindenre polinom rendű algoritmust keresünk, mert ezek az exponenciális algoritmusok nagyon gyorsan az input magyarul a méretének, magyarul az n-nek a növekedésével ugye nagyon lassúvá válnak. Jó, még mielőtt elkezdenénk, azonban ilyen bemelegítő jelleggel, ott van a 11-es számot viselő feladat. Az újonnan jöttek is, szereztek maguknak ilyet, vagy küldjek nekik? Hogy itt mennek? Jó, tehát nézzük meg a 11-es feladatot most így együtt, csak hogy úgy bemelegedjünk ebbe a matematika, meg állítások, meg ilyen jellegű dologba. Tehát úgy szól, hogy mi a tagadása az alábbi állításoknak. Az első az az rögtön, hogy minden hétfőn van algelgyakorlat. Jó, kaptok 3 másodpercet, ennek mi lesz a tagadása? Ugye, ha azt mondom, hogy mindegyiken van, akkor ennek a tagadása az, hogy nem mindegyiken van, magyarul van olyan, amikor nincs. Jó, tehát annak a tagadása, hogy minden hétfőn van, nyilván az, hogy van olyan, amikor nincs. Igaz-e az az állítás, hogy van olyan hétfő, amikor nincs algelgyakorlat? Húsvét hétfő kitűnő példa, igen, tehát ez egy igaz állítás. Jó, nem bonyolult, ugye? A többi se lesz bonyolultabb, csak ott már algoritmusokat fogunk használni. Minden olyan hallgató, aki jár algelgyakorlatra, átmegy a vizsgán. Mi lesz ennek a tagadása? Jó, most csak olyan ellenpróbakép meg, hogy úgy látszódjon, hogy ti is aktívak vagytok. Hányan gondolják úgy, hogy ők tudják, mi lesz a tagadása, anélkül, hogy mondani kéne? Vagy mondja az, aki mindenképp tudja. Tehát minden olyan hallgató, aki jár algelgyakorlatra, átmegy a vizsgán, ezt a mondatot kéne tagadni. Igen, tehát a legegyszerűbb dolog az az, hogy elérakjuk azt, hogy nem. Tehát nem minden hallgató olyan, hogy jár algelgyakorlatra és átmegy a vizsgán. És hát, hogyha ezt akkor lefordítjuk szépen magyarra, bevisszük azt a tagadást úgy, hogy nem mindenre igaz valami, akkor az ugye azt jelenti, hogy létezik olyan, amire annak az ellenkezője igaz. Tehát ha azt mondom, hogy minden hallgatóra igaz az, hogy ő jár algelgyakorlatra, abból következően átmegy a vizsgán. Jó, ez most kicsit ilyen slendrián jelölés. Én úgy tudom, hogy még fogtok azért ilyen matematikai logikát tanulni, tehát ott majd ez így belefér, csak mégis azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. És akkor ugye ennek a tagadása az egyszerűen az, hogy azt mondom, hogy nem minden hallgatóra igaz ez, tehát létezik olyan hallgató, akire ennek az ellenkezője igaz. Tehát, hogy nem igaz az, hogy ő jár algelgyakorlatra, akkor abból következik, hogy átmegy a vizsgán. Tehát van olyan hallgató, akinek ez nem elég. Azért mondtam, hogy pusztán bennülni az még nem biztosít semmit. De hogyha aktívan gondolkodtok, akkor az már igen. Eddig oké? Jó, a harmadik, minden olyan 17 lábú zsiráf, aki jár algelgyakorlatra, átmegy a vizsgán. Miben különbözik ez az előzőtől? Még nem önmagában, mert ugye azt mondjuk, hogy eddig az volt, hogy minden olyan hallgató, Bö-bö-bö. Most azon, hogy minden olyan 17 lábú zsiráf. Bö-bö-bö. Tehát egyszerűen annyi történt, hogy a hallgatót kicseréltük 17 lábú zsiráfra. Változik ettől az, hogy mi a tagadása? Nem, tehát létezik olyan 17 lábú zsiráf, aki bejár az algea gyakorlatra, de mégsem megy át a vizsgán. Egyébként Csima Judit feladat soráról van szó, hogyha valaki a 17 lábú zsiráfot jó pofának tartja, akkor ez a Judit érdeme. Amiért fontos a 17 lábú zsiráf, igaz-e ez az állítás? Mondjuk nézzük azt a verzióját, ami le van írva a lapra. Tehát minden olyan 17 lábú zsiráf, aki jár algelgyakra, az átmegy a vizsgán. Igaz-e ez így? Ki az, aki szerint igaz? Kezeket föl. Ki az, aki szerint hamis? Többiek határozatlanok. Jó, tehát ez egy igaz állítás, mert minden olyan 17 lábú zsiráf, amire teljesül az egyik állítás, arra teljesül a másik. Hány 17 lábú zsiráf van? Nincs ilyen. Az üres halmazra meg bármit állítunk, az igaz lesz. Jó, tehát ez azt akarja mutatni, hogy üres halmazról bármit megfogalmazhatunk, nem mondunk hazugságot, vagy hamis dolgot. Nézzük meg a megfordítását. Minden olyan 17 lábú zsiráf, vagy bocsánat, létezik olyan 17 lábú zsiráf, aki jár algelgyakorlatra, de mégsem megy át a vizsgán. Ez így igaz? Tehát létezik olyan 17 lábú zsiráf. Nem létezik. Tehát a tagadása nem igaz, az eredeti igaz volt. Innen is látszik. Jó, rendben. Ezek úgy fontosak lennének, hogy a fél év során tisztán kezelődjenek, hogy létezik minden, melyiket tagadjuk. Úgyhogy ha valaki... nek ez a része nem világos, akkor nagyon szívesen egyébként ebből és bármilyen más témából is, hogyha gondoljátok akár a gyakorlat után, akár ezen az e-mail címen lehet kérdezni, és akkor szerzek rá még példákat. Most viszont, hogyha ez rendben van, igen, akkor nézzük meg a 10-es feladatot, ami már elkalauzol minket a lépésszámok felé. Az megoldható lesz, hogy valahogy a feladatokat is lehessen látni az anyaghoz, vagy mindegyiket föl kell olvasni. Jó, csak már lesznek olyanok, amiket így azért nehéz felolvasni, de ezt még fel tudom. Tehát tegyük fel, hogy van egy számítógépes programunk, ami egy K-méretű feladaton a jelenlegi gépünkön egy nap alatt fut le. Beszereztünk egy 100-szor gyorsabb számítógépet, ugyanazon programmal mekkora feladatot lehet az új gépen egy nap alatt megoldani, ha a program lépésszáma N méretű feladat esetén, és itt három eset van, az A esetben N a lépésszám N méretű feladatra, B esetben N köb, C esetben pedig 2 az N-ediken. Mindjárt végig számoljuk, megint az lenne a fontos, hogy úgy először próbáljuk érezni, mit tippelünk. Van egy számítógépünk, ami egy nap alatt végez az N méretű feladattal, kapunk egy 100-szor gyorsabb számítógépet. Mekkora feladatot tudunk azzal egy nap alatt elvégezni? Mondjuk az első esetben. Van-e valami tippünk, megérzés? 100. Jó, a második esetben. Nem megérzés, tehát nyilván ott ugye tovább fut a feladat, akkor úgy kevesebbet nyerünk azzal, hogy ugyanannyival gyorsabb a számítógép. Mondjuk egy 100-nál kisebb számot.
5-10.
5-10 az mindenképpen kisebb, mint 100. Nem tudom most még, hogy mi lesz a megoldás tényleg, tehát hogy ez akár jó is lehet. 2 az N-ediken a futási idő, ott mit várunk? Mekkora feladatot sikerül majd megoldani egy nap alatt? Jó, akkor nézzük meg. Ez is lehet, erre van egy ilyen szép táblázat, amiből könnyű ezt kimagyarázni. Jó, tehát a következő dolgokat érdemes fölírni. Először is itt lesz a három eset, és ugye azt tudjuk, hogy van egy K méretű feladatunk, amit egy nap alatt megoldunk. Hány lépést tesz ez a K méretű feladaton az algoritmusunk? Ugye nagyon egyszerű, ide van írva mellé, csak most ezt ilyen általánosan N-re írtam, és ezt most K-ra kell írni. Tehát egy nap alatt meg tudunk tenni az első esetben K lépést, a második esetben K köb lépést, harmadik esetben pedig 2 a K-adikon lépés. Jó? Hát eddig világos, ezt mondta az algoritmus, vagy a feladat, hogy így működik a gépünk. Azt mondta ugye, hogy K méretű feladattal egy nap alatt végez, és tudjuk, hogy mondjuk a harmadik esetben a K méretű feladat megoldásához 2 a K-adikon lépés kell. Megvesszük a 100-szor gyorsabb gépet. Hány lépést tudunk megtenni ezzel a három esetben? Ugye pont 100-szor ennyit. Tehát 100K, megint ugye lépés per nap. Ezt most már nem is írom ide, jó? Csak úgy. 100K köb, illetve 100-szor 2 a K-adikon. Jó, na most a következő, az érdekes rész, hogy a megoldandó feladatnak a mérete, az egy nap alatt megoldható feladatnak a mérete, az hogyan függ a megtett lépések számától. Tehát most ugyanezeket a függvényeket akarjuk visszafelé alkalmazni. Azt mondjuk, ugye itt eredetileg az volt, hogyha 2 a K-adikon lépést teszünk, akkor tudunk megoldani egy K-méretű feladatot. Magyarul, legyen az, hogy most egy K vesző méretű feladat, egy K vesző méretű feladat oldható meg egy nap alatt. Ugye, és azt akarjuk, hogy ez a K vesző, ez hogy függ a lépések számától. Az első esetben ugye a K vesző a lépések száma, ezt a kettőt összevetve, az ugye maga a százká. Ez még nem is annyira érdekes. A második esetben ugye az van, hogyha ennyi lépést tudunk tenni, és a feladat méretének köbe a lépésszám, akkor a feladat mérete az a lépésszámnak mi-e? Köbgyöke. Nagyon jó. Ugye, tehát az van, hogy tudjuk, hogy K-vesző lépést tudunk tenni. 100K köb lépést tudunk tenni, és ebből akarjuk tudni, hogy az ezzel megoldható feladat mérete az mennyi. És tudjuk, hogy ennek a feladatnak a mérete, tehát ide valami olyasmi jön majd, hogy ez a K-vesző, a feladat mérete a köbön az egyenlő a lépések számával. Ugye a 100K köbbel. Rendben, mert azt mondtuk, hogy a feladatméretnek a köbe az a lépésszám, tehát a K vesző az harmadik gyök 100-szor K. Harmadik gyök 100, hát az olyan 4 és 5 között van. Kicsit azért a gyök 10-nél több, de nem sokkal. Tehát amíg itt a 100-szoros gyorsuláshoz ténylegesen 100-szoros javulást ért, itt már csak olyan 4-5 körül van a javulás. És hát a legérdekesebb, ami az exponenciális algoritmusnál jön, és itt látjuk majd, hogy miért igyekszünk ezeket elkerülni. Ugye, ha ugyanezt leírom, hogy 2 a K vesző eddig hatványon, az egyenlő a megtett lépések számával, ami 100-szor 2 a K-adikon. akkor ebből rövid matematikai átalakítás után ugye az jön, hogy a k-vesző az kettes alapú logaritmus, 100-szor 2 a k-adikon, ami ugye egyenlő lesz kettes alapú logaritmus 100 plusz k. Most a logaritmus az ugye már csak a 100-ra vonatkozik. Tehát kaptam egy gépet, ami 100-szor olyan gyors, mint az eredeti volt, és ez mit mond nekem? Hogy eddig egy nap alatt meg tudtam vele oldani egy 1 millió lépésből álló feladatot, most meg egy nap alatt meg tudok oldani egy valamivel több, mint 1 millió 6 darab lépésből álló feladatot. Mert exponenciális az algoritmus, és hiába lett 100-szor gyorsabb, ugye? Ez nekem még csak nem is konstant szorzót hozott be, hanem egy néhányal nagyobb feladatot meg tudok oldani. Jó, ezért nem fogjuk preferálni az exponenciális algoritmusokat, legalábbis itt ezen a gyakorlaton, meg ezen az előadáson. Tehát ha egyszer már az itt megtanult alap polinóm idejű algoritmusokat tudja az ember, akkor persze már egy csomó olyan feladattal találkozik a gyakorlatban, ahol nem sikerül, vagy elvileg sem könnyű polinomrendű algoritmust adni, és akkor ott aztán mindenféle trükközések vannak. A trükközéseknek egy formája az, hogy ezt akkor most tényleg csak ilyen lábjegyzetben mondom, jó? Tehát most már elhittétek, hogy a polinom az jó, az exponenciális meg rossz. Hogyha azt írom, hogy n akár csak a századikon, vagy azt írom, hogy 1,02 az n-ediken, akkor ez ugye exponenciális, azt mondtuk, hogy rossz, ez meg polinomiális, azt mondtuk, hogy jó. De úgy valahogy mégis érzi az ember, hogy ez azért kezdetben legalábbis sokkal nagyobb, tehát értelmes méretű problémákra adott esetben egy gyakorlati felhasználás során lehet, hogy egy ilyen algoritmus az lefut, egy ilyen algoritmus pedig nem fut le. Jó, tehát ez egy ilyen széljegyzet volt, hogy nyilván ez azért egy kicsit elméleti megközelítés, amiket szeretni fogunk polinomrendű algoritmusok, azok azért nem ez n a századikonos algoritmusok lesznek, hanem tipikusan olyan n a harmadikon, negyediken környékeig fognak még értelmes időben futni, problémától függően. Jó? Kérdés? Oké, ha nincs, akkor viszont kicsit foglaljuk össze, nem fogok előadást tartani itt, de igyekszem majd mindig egy picit összefoglalni azt, ami az előadáson volt, és itt kellhet. Első alkalommal meg főleg, mert még elég kevés dologról van szó. Tehát, ugye azt vizsgáljuk, hogy van egy algoritmusunk, aminek a lépés számára valahogy kitaláltuk, hogy ez valamilyen Tn függvénye az n bemenetnek. Pontosabban a bemenet méretének, ami n. Hát ide el lehet képzelni olyat, hogy akár amik itt szerepeltek, n a köbön, n-szer log n, csak simán log n, 2 az n-ediken, el tudtok képzelni ilyen függvényeket. És azt szeretnénk, hogy látni, hogy igazándiból sok esetben megint ilyen kis széljegyzetként, ha azt nézem, hogy 28 n négyzet meg 7 log 2 n meg 3, vagy azt nézem, hogy 16 n négyzet meg 25, vagy azt nézem, hogy n köb plusz 9. Tehát ilyen függvényeket fogok valahogy kitalálni, és ezeket szeretném összehasonlítani. És ami a lényeg lesz, hogy igazándiból nem a konkrét függvényeket fogom összehasonlítani, hanem a nagyságrendjüket. Engem az fog érdekelni, hogy nagy bemenetekre ezek hogyan viselkednek, tehát mennyire lesz mondjuk skálázható egy algoritmus, hogyha ugye kétszer annyi lépést akarok tenni, ha kétszer akkor a bemeneten akarok dolgozni, akkor ahhoz mennyivel több lépést kell tenni. Nyilván itt ugye látszik, hogy ebből a négyzetes tag fogja meghatározni, hogy hogy nő ennek a függvénynek a nagyságrendje. Itt a köbös, és itt szintén a négyzetes. Ez az egyik. A másik, hogyha meg akarom számolni, most mit számolok lépésnek? Ugye egy, mondjuk C-nyelvben leírható utasítást számolok lépésnek? Vagy lehetnek bizonyos függvényhívások, amit egy lépésnek számolok? Vagy még elemibe egy processzor műveletet számolok lépésnek? Tehát nyilván, és akkor ugye egy konkrét megvalósításról volt szó. De lehet az is, hogy az algoritmust valaki kicsit másként valósítja meg. És akkor ott, úgy tudom én, kettővel több utasítás lesz. Tehát ezért nem arra fogok én fókuszálni, hogy most akkor mik ezek a konstansok, hogy plusz 9, meg plusz 3, meg hogy itt 28 van, mert ugye ez milyen lehet, mondjuk az N négyzet adódhat abból, hogy valaki két ciklust egymásba ágyaz. És akkor a 28-as szorzó az lehet az, hogy mondjuk azon belül 28 darab lépés van, vagy 28 darab utasítás. Ha valaki kicsit átírja, akkor az lehet 27 vagy 29. Tehát nem ez fog engem érdekelni, hanem az, hogy az a tag, amelyik a nagyságrendet meghatározza, milyen ütemben növekszik, és ezért fogok bevezetni három darab jelölést. Az első az a nagy ordó Fn, ami egy felső becslést jelent. Tehát Fn konstans szorosával adunk egy felső becslést. Jó, ez legyen T1, T2 és lesz T3 is. A második az az omega Fn, ami egy alsó becslés lesz. És a harmadik a teta, ami a kettő együtt. Oké, okay, melyiket fogjuk ebből a legtöbbet használni? Mit tippeltek? Több jó válasz is érkezett, ezért volt jó a... Nem akarom saját kérdésemet dicsérni, de tényleg több jó válasz jött. Ugye az lenne nagyon jó, hogyha a tetát használnánk legtöbbet, tehát hogy ez az algoritmus, ez olyan, hogy egészen biztosan abban a nagyságrendben van a lépése, vagy két algoritmust így össze tudnánk hasonlítani. Ami a probléma, hogy igazából ahhoz, hogy alsó becslést adjunk, ahhoz nem csak magát az algoritmust, hanem a problémát is kellene nekünk vizsgálni. Tehát tulajdonképpen az alsó becslés az akkor lesz érdekes, hogyha azt mondom, hogy itt a feladat, mondjál róla valamit így precízen matematikailag, hogy legalább ennyi idő mindenképpen kell ahhoz, hogy egy Fn méretű inputon megoldjuk. Egy N méretű inputon megoldjuk. Jó, tehát ezért bár nagyon jó lenne, hogyha mindig tudnánk alsó becslést is adni, ez sokkal nehezebb lesz, és ezért tulajdonképpen meg fogunk azzal elégedni, hogy felső becslést adunk, és azt mondjuk, hogy itt az algoritmusunk, ez megoldja a feladatot N négyzet időben, de tulajdonképpen fogalmunk sincsen arról, hogy ezt meg lehetne oldani mondjuk N-szer log N lépésben. Nagyon kevés olyan eset lesz, amikor alsó becslést is tudunk majd szolgáltatni. Jó, tehát a konkrét feladat úgy hangzik, hogy egy algoritmus lépésszámát az n hosszú bemeneteken jelölje tn. Tudjuk, hogy ez a tn ez olyan, hogy legfeljebb akkora, mint az n-1 méretű lépés feladathoz tartozó lépésszám, tehát tn-1 plusz n/3, hogyha n legalább 5, illetve a tn-re megvan adva, hogy legfeljebb 10, hogyha n kisebb, mint 5. És akkor nagyjából az a kérdés, hogy igaz-e, hogy ez a Tn ez négyzetes, tehát ordó n négyzet, illetve igaz-e, hogy köbös, ordó n köb. Ki az, aki emlékszik az ordó definíciójára így az előadásról? Jó, hogyha nem emlékszünk a definícióra, mit kell csinálni? Akkor gondolkodni kell egy kicsit. Jó, tehát arról van szó, azt mondja a feladat, hogy ez teljesül, hogyha az n az legalább 5, illetve megvan adva, azt majd látjuk, hogy mire jó, hogy ez a tn, ez kisebb egyenlő, mint 10, ha az n az kisebb 5. És akkor az a kérdés, hogy ennek a tn-nek a nagyságrendje az ordó n négyzete, tehát körülbelül úgy növekszik-e, mint egy négyzetes függvény, illetve legfeljebb úgy növekszik-e, és a másik kérdés, hogy legfeljebb úgy növekszik-e, mint egy köbös függvény. Eleve mielőtt ezt megnéznénk, mi lehet a válasz a két kérdésre? Van-e köztük bármi összefüggés? Igen?
Az első igaz, akkor a második is.
Ha az első igaz, akkor a második is, ugye, mert az első azt mondja, hogy n négyzetnek valamilyen konstans szorosával felülről tudjuk becsülni ezt a tn-et. A második meg azt mondja, hogy n köbnek a konstans szorosával. Az n köb az egy nagyobb nagyságrend, mint az n négyzet. Tehát, ha az első igaz, akkor a második is. Az elképzelhető persze, hogy csak a második az igaz. Ez milyen nagyságrendben növekszik, hogyha úgy ránéztek? Ez eddig jó.
N négyzet.
N négyzet. Van-e más tipp? N per 3. Annál ez egy kicsit szerintem azért jobban fog növekedni, mert ugye, amikor ez ugye azt mondja, hogy mondjuk átlépek a hetedik tagról a nyolcadikra, akkor eleve hozzáadom a nyolcadik tagnak a harmadát. Tehát az N per 3 az minden egyes lépésnél hozzáadásra kerül. Tehát lényegében az történik, hogy mindig, amikor n-1-ről n-re lépek, akkor hozzáadok valami n nagyságrendű dolgot. Tehát itt tényleg az n négyzet lesz az, ami jó. Gondoljátok el, ez kicsit olyasmi most a per 3-tól eltekintve, meg itt a kezdeti feltételektől, mintha elkezdem összeadni a számokat 1-től n-ig. Tehát 1, akkor utána hozzáadom a 2-t, ami ugye n nagyságrendű, 3-at, 4-et, a végén az n-et adom hozzá, ami n nagyságrendű. Ugye azoknak is körülbelül n négyzet lesz az összegük. Nem annyi lesz, de n négyzet nagyságrendű. No, tehát az ember úgy megsejti, hogy n négyzet. És hogy lehetne ezt belátni akkor? Tehát arra gondolunk, ez olyan n négyzet nagyságrendű lesz. Ordó n négyzet. Hát itt véget ér a gondolkodás, tehát itt sajnos akkor elő kell venni a definíciót, de szerencsére nem sajnos, mert azt azért el tudjuk, vagy elő tudjuk venni. Tehát ugye azt akarom belátni, hogy ez a tn, ez a B felkiáltójel fogja jelölni, hogy ezt szeretném bebizonyítani. Tehát ugye ez a tn, ez felülről becsülhető, az itt szereplő függvénynek, az n négyzetnek valami konstans szorosával. Tehát c szer n négyzet. És ezt mindig el fogom innen kezdve felejteni, de majd szóljatok, hogy ennek akkor kell teljesülnie, hogyha ez az n, ez nagyobb, mint valamilyen n 0. Tehát nem érdekel, hogy 1-től 17-ig mi a helyzet, hogyha 18-tól kezdve igaz. Jó, mert megint arról van szó, hogy ahogy növelem az n-et, mi történik, tehát kezdetben ott lehet, hogy van valami olyan, mondjuk előkészítő lépéseket kell tegyek az algoritmus során, van 1000 darab, konstans 1000 darab előkészítő lépés, és onnan kezdve lineáris időben megoldom a problémát. Akkor annak a nagyságrendje úgy fog kinézni, ugye, hogy 1000 plusz n. az ilyen jellegű dolgoktól mindig csak azt várom el, hogy valami adott korlát fölött triviálisan igaz legyen. Persze játszhatnék a konstanssal, és ez akkor is megoldható lenne, de inkább azt követelem meg, hogy egy korlát fölött teljesüljön. Jó, és hát ahhoz, hogy ezt belássuk, jó öreg indukciót fogjuk segítségül hívni. Ami ugye két dologból áll, egy teljes indukciós bizonyítás. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy kezdetben igaz-e az állítás, másrészt pedig meg kell vizsgálni, hogy ha n-1-ről n-re lépek, akkor igaz marad-e az állítás. Jó, tehát először nézzük meg most az n-1-ről n-re lépést, mert szerintem az itt egyszerűbb. Tehát ez az indukciós feltevés, hogy n-1-re igaz az, hogy az n-1. Elem, tehát egy n-1 méretű bemeneten az algoritmus futási ideje, az legfeljebb konstans szor n-1 a négyzeten. A konstanst azt megfelelően lehet választani nyilván. És akkor ugye azt akarjuk ebből bizonyítani, hogy ez n-re is igaz. Ide már föl is van írva. Bocsánat, akkor nem írom föl még egyszer, inkább őrzöm a helyet. A tn az micsoda? Hogy tudom azt felülről becsülni? Mivel tudom felülről becsülni? Ott van, tehát használjuk azért nyilván azt, amiről szól. Jó, és akkor most tudom használni ezt a feltevést. De azt írom, hogy ez C-szer n-1 a négyzeten, meg n per 3. És ez ugye, most kiírom, hogy ez C-szer n négyzet, meg 1/3 - 2C-szer n, ugye meg C. Remélem, jól írtam. És azt akarom, ugye, hogy erről igaz legyen folytatom itt fölötte. Még nem is biztos, hogy ugyanazzal a konstanssal, de valamelyik más konstans szor n négyzet. Ugye ezt akarom így látni. Nem feltétlenül kell megtartsam azt a C konstanst. Jó, ugye, hogyha az n az elég nagy. És ez akkor teljesülni fog-e? Tudom-e úgy választani ezt a C-veszőt, hogy ez teljesüljön? Ugye a legegyszerűbb eset mi van, hogyha ezt a C-veszőt úgy választom, hogy ő megmaradjon a C? Akkor ugye a négyzetes tagok kiesnek, és azt kapom, hogy annak kell teljesülni, hogy ez 1/3 - 2C-szer n, meg C, az negatív. Tehát, mit akarok, az n-et akarom oda átvinni a túloldalra, azt kapom, hogy 2C - 1/3 - n, az nagyobb egyenlő c. Számolni nem tudok, táblán meg külön nem, úgyhogy mindenki belátása szerint ellenőrizze, most elvileg csak rendezgetjük. És ugye azt kapjuk, hogy a c per 2C - 1/3 - nál nagyobb egyenlő az n, És itt akkor nem csaltunk, hogyha amivel leosztottunk, az pozitív, tehát a 2c minusz, a 2c az nagyobb egyenlő, mint 1 harmad. Sőt, legyen nagyobb, mint 1 harmad, mert ha egyenlőek, akkor... Tehát a c az nagyobb, mint 1 hatod. Magyarul, hogyha a c-t úgy választom, hogy ő legalább 1 hatod legyen, akkor itt kaptam valami olyat, hogy ettől a konstanstól kezdve, ha az n az legalább ennyi, most ezt nem számoljuk ki, de ez ugye egy konstans szám, ha az n az legalább ennyi, akkor teljesül az indukciós lépés. Tehát ha n minusz 1-re igaz volt az indukciós feltétel, akkor n-re is igaz. És ami nagyon fontos, hogy itt ugye a c meghatározásában nem szerepel az n, azt mondjuk, hogy most amiatt, mert itt leosztottunk vele, kell, hogy ő nagyobb legyen, mint 1 hatod, illetve az n az valamilyen érték fölött kell, hogy legyen. Tehát nagy n-nekre ez igaz lesz. Rendben? Megvan így? Jó, és akkor ugye még mi maradt ki? Kész vagyunk? Kezdeti lépés. Tehát ugye azt be kell látni, hogy legalábbis van valami olyan n, amire igaz. És azt mondjuk, hogy ugye azt tudjuk, hogy a tn az kisebb egyenlő, mint 10, ha az n az kisebb, mint 5. És azt kell belátni, hogy ez a tn ez kisebb egyenlő, mint c-szer n négyzet. C-szer n négyzet az mikor lesz a legkisebb? Ugye most itt ezt kell bebizonyítani, tehát akkor járok legrosszabbul, hogyha a c-szer n négyzet kicsi. Mert akkor még annál is kisebb kell legyen a t-szer n, a tn, bocsánat. Mikor lesz ez a legkisebb ebben az intervallumban?
N egyenlő
1-re. Ugye onnan kezdve ez csak növekszik, tehát onnan kezdve még egyszerűbb dolgom lesz. Tehát azt akarom garantálni, hogyha tudom, hogy a tn az legfeljebb 10, ezekre az esetekre, amikor az n legfeljebb 5, akkor ez is teljesüljön. Magyarul azt akarom elérni, hogy a 10 az kisebb egyenlő legyen, mint a c-szer n négyzet, ahol ugye most az van, hogyha az n egyenlő 1-et behelyettesítem, akkor azt kapom, hogy a 10-nél nagyobb egyenlő a c. Ez még összeegyeztethető azzal, hogy ott meg azt kaptuk, hogy 1 hatodnál kell nagyobb legyen. Tehát a lépés n-1-ről n-re lépés megengedne egy kisebb c-t is, de a kezdeti feltétel az azt mondja, hogy a c-nek nagyobbnak kell lennie. Ami végül is, hogyha belegondoltok, akkor logikus, mert ugye az, hogy kezdetben a kisméretű feladatokat mennyi idő alatt tudom megoldani, az pont ez az ilyen overhead, amit az elején végzek esetleg annak érdekében, hogy később könnyebb vagy hatékonyabb algoritmusom legyen nagy lépés, bocsánat, nagy méretű bemenetekre. És pont ez a kezdeti kis méretű problémákra való lépésszám fogja meghatározni nekem ezt a konstanst ebben az esetben. Rendben? Kaptok még levegőt? Vagy így? Ha nem fáztok, lehet egy kicsit nyitni ablakot.
Oké.
Okay. Szerintem ilyen bukóra lehet, hogy érdemes lenne egyiket, másikat kinyitni kicsit, hogy... Jó, és akkor ezzel már megoldottuk az első feladatnak az első felét. Tehát azt kaptuk, hogy indukcióval beláttuk, hogy ordó n négyzet, magyarul az n négyzetnek valami konstans szorosával felülről becsülhető, akkor, hogyha az n az elég nagy. Jó, most az ordó n köb e jellegű, tehát a B kérdésre szeretnénk válaszolni. Azon kívül, hogy ugye megmondtuk úgy elhittük magunknak empirikusan, vagy nem empirikusan, hanem úgy megérzésből, hogy az n köb az nagyobb, mint az n négyzet, tehát akkor ami ordó n négyzet, az ordó n köb is. Meg lehet ezt nézni pontosan is. Tehát ezt tudjuk. És ugye akkor az a kérdés, hogy teljesül-e ez adott esetben valami másik konstanssal. Jó, és most megint szeretném hangsúlyozni, hogy nagy n-nekre. Tehát, hogyha kijön, hogy egy adott n 0 fölött, akkor azzal jók vagyunk. Ugye, ha ez teljesül, akkor ez mindenképpen teljesülni fog, hogyha ez a c szer n négyzet, ez kisebb egyenlő, mint a c vesszőször n köb. Jó, ez most nagyon triviális, csak hogy lássátok, hogy ha az lenne a kérés, hogy ezt így ténylegesen vezessétek le, és ne csak azt mondjátok, hogy hát az n négyzetnél az n köb az nagyobb nagyságrend, akkor ami ordó n négyzet, az ordó n köb is, triviálisan, akkor azért ezt végig lehet csinálni. Nem ilyenekkel fogjuk eltölteni a fél évet. Egyet azért nézzünk meg belőle. Jó, és akkor n négyzettel ezt nyilván, ha leosztjuk, akkor azt kapjuk, hogy az n az ugye nagyobb egyenlő, mint ez a c per c vesző. Teljesen triviális, tehát akárha a c veszőt c-nek választom, akkor rögtön látszik, hogy ez már 1-től kezdve igaz. Jó, tehát ez minden n-re teljesülni fog, mint ahogy azt úgy gondoltuk is volna, hogy az n köb az úgy fölötte van az n négyzetnek. Tehát ebből következik, hogy ami c szer n négyzettel felülről becsülhető, az természetesen c szer n köbbel is. Rendben? Jó. Na nézzük meg a második feladatot. Ami úgy szól, hogy megvan adva három függvény, és meg kell mondani, hogy mely párokra igaz az, hogy az egyik az ordó a másik. Tehát melyik az, ami nagyságrendben legfeljebb akkora, mint valamelyik másik. Van-e kérdés a feladattal kapcsolatban? Mit várunk? Melyikek lesznek egyforma nagyságrendűek? Melyik lesz a másiknál nagyobb nagyságrendű? Tehát ugye most olyan párokat kell felírjak, hogy az fi n az ordó fi n. Magyarul az fi n az felülről becsülhető az fi n-nel. Annak a konstans szorosával bizonyos n fölött. Melyik párokról várjuk azt, hogy ez teljesülni fog rájuk? Igen, az egyes, hármas, ők egyforma nagyságrendűek lesznek, vagy valamelyik nagyobb lesz? Egyforma, mind a kettő n négyzetes. Majd kicsit te játszani kell a konstansokkal, de úgy n négyzetes mind a kettő a középső.
Kicsit több jut n négyzet.
Ez ügyes, de ez is kicsit több, mint n négyzet, meg az is. Az egyforma nagyságrendű lesz, vagy nem? Másik kettővel.
Elég nagy szárra szerintem a 11-en nézetet is bevehetett felül a felcsőbe. Tehát elég nagy számra, mert a logén az folyamatosan nő.
Igen, most csak a kérdés az, tehát elég nagy számra ez nagyobb lesz, mint ez. Most a kérdés az, hogy mondjuk ez elég nagy számra nagyobb, mint ez. És ők mégis egyforma nagyságrendűek, vagy legalábbis az előbb ezt sejtettük, hogy egyforma nagyságrendűek. Tehát akkor neki a nagyságrendje is nagyobb lesz, vagy csak úgy nagyobb lesz, mint érték, de a nagyságrendje az még nem lesz nagyobb. Nagyobb lesz, bizony. Most azért azt még megkérdezném, hogy mi van odaírva. Tehát a 8-ast értem, az n négyzetet értem, a logen az úgy, hogy definiáltátok?
Kettes alapú logaritmus.
Kettes alapú logaritmus. Jó, mert én addig erre mindig ügyeltem, hogy az itt így szerepeljen konkrétan az a kettes, a logaritmus alapjánál. Na most itt úgy lemaradt. Ugye a feladatsorról is, meg innen is. Mindjárt majd megnézzük a... valahol később szerepel a feladatsorban. Hármas feladat, igen. De jó, nem is sokkal később. Tehát a hármas feladat az pont arról szól, hogy mindegy, hogy ide mit írok. És innen kezdve, hogyha nagyságrendekről van szó, akkor nem fogom kiírni, hogy kettes alapú logaritmus, vagy e alapú logaritmus, vagy 17 alapú logaritmus, vagy 10-es alapú, hanem log n az egy jól specifikált valami, hiszen nagyságrendekről beszélünk. Jó, most, hogyha akarjuk, még számolhatunk úgy, hogy az kettes alapúnak van képzelve. Na, gyorsan haladjunk, lehet, hogy nem nézzük végig mindent, mert ez ugye elvileg 6 darab feladat, oda-vissza minden párt megnézni. Elsőre akkor rögtön megkérdezem, ugye, ha ez igaz, hogy az FIN, az ordó FIN, akkor igaz-e fordítva is minden esetben, hogy az FIN, az ordó FIN? Nem. Tehát ilyet senki nem mondott, nem igaz. Hogyha igaz az, hogy az FIN, az teta FIN, akkor igaz ez fordítva is? Tehát, ha itt ordó helyett teta lenne. Az már ugye igaz lesz, mert ott arról van szó, hogy pont megegyezik a két nagyságrend. Alulról is, felülről is becsültem. Jó, tehát nézzük mondjuk azt, hogy az F1 N az ugye kisebb egyenlő. Nézzük először az F3-mal, jó? Tudunk-e olyan konstanst mondani, hogy ez teljesüljön? Nézzük a 11-et, ugye akkor az van, hogy 11n négyzet, az kisebb egyenlő, mint 11n négyzet, meg itt van valami nagy szám, 5 darab nullával. Tehát itt még csak nem is kell azt mondani, hogy valami nagy n fölött, hanem már 1-től kezdve a c egyenlő 11 konstans az egy tökéletes választás. Tehát azt kaptuk, hogy az f1n az ordó F3 N. Ez teljesül. Igaz ez visszafelé? Egyébként az ordós feladatok az EH-ban, ha az ember már megérti ezeket a definíciókat, meg tud velük így ilyeneket játszani, fel tudja írni, hogy mit szeretne egyáltalán bebizonyítani, akkor a legnagyobb ingyen feladatok, ugyanúgy 10 pontért, mint az összes többi. Tehát azért is nagyon ajánlom, hogy ha most innen hazamegyünk, mert nem fogjuk végignézni mind a 12 feladatot, ez már most látszik. Érdemes akár ebből a példasorból nézegetni következő gyakorlatig, vagy majd ZH-ra készüléskor, azért én sem vagyok annyira naív, akár pedig a neten van fönn a tárgy honlapján egy csomó régebbi ZH onnan vadászgatni, mert nagyon egy sémára épülnek a feladatok, és az ember már, ez azért van, mert itt nincs szó semmiféle nagy ötletről, itt ezt be kell gyakorolni, hogy így működik, érteni kell, és akkor onnan kezdve 10 pontot lehet érte a ZH-n kaszálni. Tehát itt is most, ami jön, felírom, azt akarom bizonyítani, hogy tudok választani olyan C konstanst, hogy az F3N az legfeljebb C szer F1N legyen. Tehát, de azt mondom, az F3N, N négyzet meg 100 000, az kisebb egyenlő, mint 11N négyzet. Olyan nagyon nem is foglalkozom azzal, hogy konstanst válasszak, ugye ide írhattam volna azt, hogy C, de most ezt a C-t rögtön el is felejtem, mert látom, hogyha egyet írok, az is jó lesz. És akkor azt kapom, hogy annak kell teljesülnie, hogy a 100 000-nél nagyobb egyenlő a 10N négyzet. Mert? Ja, hogy igen, tehát bocsánat, persze, tehát N az nagyobb egyenlő, mint 100. Ezt már nem akartam fölírni. Tehát az a lényeg, hogy megint azt kaptuk, hogy melyik akkor a hát kvázi gyorsabb algoritmus. Ugye elképzelhető, hogy itt több lépést teszünk egy adott ciklusban, itt meg ott mondjuk kevesebb lépést teszünk, de van valami előkészítő tevékenység mondjuk. És akkor egy adott szám fölött az az algoritmus gyorsabban fog futni. De ugye a nagyságrendjüket tekintve mind a ketten ugyanolyanok mégis, hiszen mind a kettőben mondjuk egy egymásba ágyazott ciklus van, n-szer kívül, n-szer belül az n négyzet. Tehát lehet belül kicsit ügyesebben csináljuk, hogy van valami kis előkészítés, mindegy, a nagyságrendje mind a kettőnek n négyzet lesz. Ugye most azt kaptuk, hogy az F3N az is ordó F1N. És hát mellesleg ugye az van, hogyha ezt a konstans nem ideírom, hanem a másik oldalra, akkor nem ezt a függvényt becsülöm fölülről ennek a konstans szorosával, hanem ezt a függvényt becsülöm alulról ennek a konstans szorosával. Ugyanez az egyenlőtlenség. Tehát ami ide van írva, az ugyanazt jelenti, mint hogyha azt írnám, hogy az F3N az omega F1N, és ez pedig az, hogy az F1N az omega F3N. Ugye, mert a konstans nem az egyik, hanem a másik oldalra írtam. Tehát ebből következik, hogy ők egy nagyságrendűek, úgyhogy ide bármelyik helyére írhatnék tetát is. Jó, és akkor jön ő az F2N, aki az izgalmas kérdés. Tehát igaz-e az, hogy az F1N az ordó F2N. Ki az, aki szerint igaz lesz? Két bizonytalan kéz. Egy bizonyos kéz. Egy bizonyos kéz, igen. Jó. Hát ez mit mond? Azt mondja, hogy igaz-e az, ha most csak így slendriánul fogalmazunk, hogy az F2N az nagyságrendben kisebb, nagyobb, ugyanakkora? Nagyobb. Tehát, hogy ez a függvény, az F2N, ez nagyobb nagyságrendű, mint az. Ez igaz? Igaz. Most, hogy ez precízen mit jelent? Ott ugye azt jelenti, hogy ennek a konstans szorosával az az F1N, az felülről becsülhető, ha az N az elég nagy. Tehát azt mondom, hogy a 11N négyzet, az kisebb egyenlő, mint valami C-szer, 8N négyzet szer log, akkor ide kiírom a kettest, N. Igaz ez? Tudunk ilyen C-t mondani?
Tizenegy nyolcat
például, ugye? Akkor ezt a 8-as lecseréltük arra a 11-esre, és akkor még van egy log n is. Na most akkor ugye az érdekesebb kérdés, ami az elején is felmerült, hogy fordítva mi a helyzet? Az F2-en... az ordó F1-n nagyságrendű-e? És hát erre már az előbb pedzegettük, hogy ugye azt gondoljuk, hogy nem. Na most, hogy gondolatainkat alátámasszuk, ez ugye azt jelenteni, ha ez teljesülne, hogy 8n négyzet szer log 2n, az valami c-szer 11n négyzettel felülről becsülhető. Ha az n az, ugye ezért kiírom, hogy ugye az kell, hogy az n az nagyobb valamilyen n nullnál. Tehát valahonnan kezdve. És akkor ugye egyszerűsítve egy kicsit a dolgon, ez azt jelenti, hogy a log 2n az kisebb egyenlő, mint 11 nyolcad szor c, ahol bárhogy is választom a c-t, az egy konstans. Tehát ami itt a jobb oldalon áll, az egy konstans, ami a bal oldalon áll, az pedig ugye n-nel tart a végtelenbe. Tehát egész biztos, hogy nem lesz igaz az, hogy ha n elég nagy, akkor onnan kezdve ez már mindig igaz. Jó, tehát ez így ellentmondás. Magyarul itt az a válasz, hogy nem. Rendben? Jó, a hármast szerintem most átugranánk. Az ugye arról szól, hogy mindegy, hogy mi a logaritmus alapja. Azért felírom, és akkor úgy szóban megoldjuk. Jó, de precízen nem fogom végigírni. Tehát, hogy bármilyen függvénye is n-nek ez az fn, az mindig teljesül, hogy annak a kettes alapú logaritmusa az ugyanolyan nagyságrendű, mint a százas alapú logaritmusa. Vagy mint a 27-es alapú logaritmusa, ugye ebből már akkor így ki lehet következtetni. Vagy mint bármilyen alapú logaritmusa. Ez miért van? Valaki így ránézésre, középiskola, második osztály. Tényleg, igen?
Képtet a logaritmus alapáthajtására, és ott egy konstans szorzó lesz.
Igen, tehát ha visszaemlékeztek arra a képletre, ott arról szól, az arról szól, hogy az alap átváltása az pont ténylegesen egy konkrét konstans szorzóval való szorzást vagy osztást jelent, attól függ, hogy honnan hova váltunk. Tehát ebből az következik, hogy tulajdonképpen maga az a konstans, ami abban a képletben szerepel, elég lesz nekünk arra, hogy mind az alsó, mind a felső korlátot bizonyítsa. Tehát itt igazából nem is korlátról lesz szó, hanem egy konstans szoros eltérés van a két mennyiség között. Tehát tudok olyan C konstanst találni, hogy azt ideírva ez igaz legyen. Jó? És akkor innen kezdve tényleg, ha nagyságrendekről beszélek, akkor teljesen mindegy, hogy mi a logaritmus alapja. Jó. Eddig rendben van? Szóljatok, hogyha túl gyors, ha túl lassú. Negyedik feladat, hogyha nincs most eddig kérdés, arról szól, hogy van egy algoritmus, aminek a maximális lépésszáma n hosszú bemeneteken az ln. És tudjuk, hogy minden páros számra, ami nagyobb, mint 4, teljesül az, hogy az L2K az legfeljebb akkora, mint a 2-vel az előtti tag plusz 1. És tudjuk azt is, hogy az L4 az 10. Valami kezdeti feltétel is meg legyen adva. Következik-e ebből, hogy az algoritmusnak a lépésszáma az ordó n? Igen.
Szerintem következik.
Mert?
Mindig egyet adunk hozzá a páros tagokat, tehát két taggal növeljük a bemenetet, és csak egyen nő meg.
Igen, tehát ugye látjuk, hogy...
kapcsolat, egy-kettet, hogy...
Látjuk, hogy olyan egy-kettet körüli lineáris kapcsolat van, tehát ugye ha ki akarom írni, akkor az L6 az biztos legfeljebb 11, az L8 az legfeljebb 12, és így tovább. Ugye megint, amit az előbb mondtunk, hogyha ott ugye n per 3-as, tehát lineáris tagokat akkumuláltunk lényegében, azért négyzetes volt. Itt konstans tagokat akkumulálunk, ezért lineárisan növekszik. A kérdés eddig jó, hogy következik ebből, hogy biztosan n, ordó n-es az algoritmus.
Mi van a káratlanokkal?
Most az egy nagyon jó visszakérdezés. A páratlanokra nem mondtunk semmit, tehát annak ellenére, hogy amit mondtál, az tökéletes, ugye azzal kell vigyázni, hogy arra, hogy az L3, az L5, az L7, tehát páratlan méretű bemeneten mit csinál az algoritmus, arról semmit nem tudunk. Most így hirtelen nem tudnék neked olyan értelmes algoritmust hozni, amelyik ténylegesen így működik, hogy a párosra oly nagyon egyszerű, a páratlanra meg oly nagyon bonyolult, de hát mit tudom én, ha az a kérdés, hogy fordítva akár tudok, hogy van egy gráfban teljes párosítás, tehát egy olyan független élhalmaz, ami a gráfnak minden pontját egyszer fedi. Ugye, hogyha a gráfnak páratlan sok pontja van, amit lineáris időben meg tudok számolni, még akkor is, ha nem tudom, tehát ha mondjuk listában vannak adva a pontok, de ha megvan adva a pontszám, akkor konstans lépés. Ha páratlan sok pontja van, akkor a válasz nem. Ha páros sok pontja van, akkor el kell kezdenem nézni az éleket valamilyen algoritmussal. Tehát ott például az lesz a helyzet, igaz-e, hogy konstans lépésben működik, páratlanokra igaz, párosokra nem igaz. Itt ugye fordítva van, párosokra mondtunk valamit, tehát ha csak a páros tagokat tekinteném, akkor ez igaz lenne, de a páratlanokról abszolút semmit nem tudok. Tehát lehet, hogy az van, hogy, és hát nyilván az EH-ban mindig a gonosz esetet kell feltételezni, hogy L2K plusz 1, az valamiért csak exponenciális időben számolható ki. Jó? Következő. Ezek még nem is annyira számolgatósak, inkább így arra mennek ki, hogy úgy próbáljuk meg érezni valamennyire ezeket a fogalmakat. Tehát egy algoritmusról tudjuk, hogy a lépés száma az ordó n négyzet, ötös feladat. Lehetséges-e, hogy minden páros n-re, az n hosszú bemeneten a lépés szám az legalább 2008 n-szer log köb n, amit majd mindjárt nézzünk. Ordo N4-es az algoritmus, ezt most tudjuk. Két dolog, először is lehet látni, hogy mikor volt ZH feladat, azóta nem frissítettük. Ez ugye a konstansból. A másik, hogy ez a log köb n, ez arra egy rövidítés, hogy log n a köbön. Tehát ezt így kell értelmezni. Jó? Ez elképzelhető, hogy minden páros bemenetre legalább ennyi a lépésszám. Mit jelent ez a kérdés?
Nekünk most nem azt kéne, hogy néznénk, hogy ez a 2008 log köb n, tehát becsülhető felülről n négyzet.
Felülről vagy alulról?
Felülről.
Ugye arról van szó, hogy most csak ilyen nagyon sematikusan megint széljegyzett jellegén rajzol, ugye? Az algoritmus az valami C-szer N négyzet időnél nem több idő alatt fut, tehát valahogy így nő a lépésszáma, ahogy növekszik az N. Ja, itt még lehet, hogy valami konstans van, meg ez így meg van szorozva valamivel, de valami ilyesmi. És akkor az a kérdés, azt mondjuk, hogy a páros számokra tudjuk, hogy az ő lépésszáma az legalább szerint a másik függvény szerint nő. Ja, persze n nem folytonos, tehát ezt most csak azért rajzoltam így, hogy úgy egyszerűbb legyen. De mondjuk azt tudjuk, hogy a kettőre mondjuk ennyi lépés, négyre ennyi. És a kérdés az az, hogy ez a 2008-szor n-szer log köbben, ez itt, ahogy n tart a végtelenbe, ez valahol alatta lesz ennek a görbének, vagy fölötte. Ugye, mert azt tudjuk, hogy a lépésszáma az algoritmusnak az páros. Ennekre legalább ennyi. Tehát ha ez a mennyiség, ami ide van írva, ez alatta van ennek az n négyzetnek, magyarul ha ez az n négyzettel fölülről becsülhető, akkor jók vagyunk, mert akkor a párosokra valahol itt van a lépésszám. Ha fölötte lenne, tehát ha az lenne a kérdés, hogy nagyon egyszerű, hogy a páros n-nekre a lépésszám az legalább n a tizediken. Lehet-e ez? Ugye akkor rögtön látszik, hogy nem, hiszen azt mondtuk, hogy mindenre legfeljebb n négyzet nagyságrendű, akkor nem lehet, hogy a párosokra viszont n a tizediken. Tehát az a kérdés, hogy ez belefér-e még abba a feltételezésbe, hogy n négyzet nagyságrendű. Magyarul, igen, igaz-e az, hogy ez a függvény, ez ordo n négyzet. Ja, mert ha igaz, akkor az n négyzet van följebb, az egy nagyobb nagyságrend, tehát akkor ténylegesen lehet az, hogy a párosokra a lépésszám ez a kettő közé esik. Mert ennél nagyobb kell legyen, ennél meg kisebb. elég slendriánul fogalmazva, tehát nagyobb egyenlő, kisebb egyenlő, nagyságrendben, stb. És hát ezt meg már ugye innen kezdve jön az új gyakorlat része, ezt meg tudjuk válaszolni. Ez mikor fog nekünk teljesülni? Mikor tudunk ilyen C-t találni, hogy ez nagy N-nekre igaz legyen, illetve hát igaz-e egyáltalán? Tudunk-e ilyen C-t találni? Most először is az N-nel leosztunk, jó? Másodszor is a 2008-at azt bevisszük valami C-veszőként ebbe a konstansba, hogy ne kelljen írogatni. Tehát ami eddig C volt, az mostantól C vesző, ami C per 2008. És akkor az a kérdés, hogy ez a log köb N, ez kisebb egyenlő-e, mint a C veszőször N. Magyarul, hogyha amit ez a feladat szerintem szépen mutat, az az, hogy konstant sokszor összeszorzom ezt a log N-et, és az még mindig kisebb nagyságrendű lesz, mint maga az N. No, tehát itt nyilván, hogyha nem 3 lenne, hanem 28, ez még akkor is teljesülne. Tehát az N és a log N között, nem csak itt közvetlenül, hanem a log N-nek bármilyen hatványa is az N között is az az összefüggés, hogy ez kisebb nagyságrend. És hát itt olyan nagyon... Nem nagyon tudok vele mi mást csinálni, mint hogy ez ugye ugyanaz, mint ha azt írom, hogy log n, ez kisebb egyenlő, mint a köbgyök c vesző, ször köbgyök n. Tehát az egyharmadik hatványát vizsgálom ezeknek. Még ugyanúgy fenn fog állni ez az összefüggés, ugye mivel a köbgyök függvény az szigorúan monoton növekedő, tehát ezt nyugodtan alkalmazhatom az egyenlőtlenség mindkét oldalán. Akkor a C vesző az most ugye megint valami másik konstans átalakult ezzel, olyan nagyon nem akarok foglalatoskodni. És hát amit érdemes megnézni, hogy ez a log N per köbgyök N, ez ugye hogyan alakul, hogyha az N az nagy. Ugye itt e szerint akkor leszek jó helyzetben, hogyha ez mondjuk a nullához vagy valami konstanshoz tart. Ugye, mert az akkor teljesülni fog. Tehát ennek kisebbnek kell lennie, mint valami konstans. És már C2 vesző, hogy... Jó, és akkor itt most nem húznám az időt azzal, aki járt analízis órára, az tanult már ilyesmit. Ha jól emlékszem, még gyerekkoromból akkor ezt a L'Hôpital szabály segítségével lehetett megoldani. Tehát ugye mind a kettőt, a számlálót is, meg a nevezőt is, hogyha az ember most nem n-ként, hanem valami x függvény, x folytonos változó függvényeként tekinti, akkor ezt külön-külön, ha lederiválja, akkor ez a hányados oda fog tartani, ahova annak a két deriváltnak a hányadosa. Amennyire emlékszem, a L'Hôpital szabályból ez volt. Igen?
Ezt nem lehet megcsinálni, ez n-et átírjuk, úgyhogy kettő a log-n-ediken. Akkor a jobb oldal
log-n-re exponenciális,
a bal oldal
működik. Tehát az n-et átírom úgy, hogy...
Még ott a...
Igen, itt azt mondom, hogy log-n... Log...
Még ott is log-n.
Na várjál, hadd töröljek neki egy kis helyet, jó? Ez jó ötletnek tűnik. Itt. Írom. De alapvetően ez is működik, de szóval jó ötlet. De akkor valami ilyen helyettesítéssel élünk, hogy valami U, az U akart lenni, nem egy csúnyán írt N. Tehát az U az legyen egyenlő log N-nel, És akkor itt megint el kell mondani, hogy a logaritmus függvény is azért olyan, hogy szigorúan monoton nő, tehát ezzel nem változtattuk meg a dolgoknak az egyenlőtlenség irányát. És akkor azzal egyszerűsödik, hogy U köb az kisebb egyenlő, mint C szer 2 az U adikon. És igen, akkor erről legalábbis könnyebben hihető, hogy tényleg teljesül adott U fölött. És ugye az, hogy adott U fölött teljesül, akkor ez egy adott N-et is rögtön maga után van a növekedés miatt. Igen?
ZH mindig L'Hôpital szabályon.
Nem, szerintem ZH nem kell L'Hôpital szabályt használni hozzá, csak nekem ez akkor egy jobb ötlet.
Jó, de hogyha azt kell iszni,
de szerintem a ZH-n, ha már odáig eljut az ember, hogy a log N az kevésbé nő, mint ez a köbgyök N, akkor az már olyan elhitt dolog. Nem tudom pontosan, hogy ennek a konkrét példának itt hogy volt a pontozása, de szerintem ezzel eddig elég volt eljutni. Jó, és akkor van még ennek egy B része. Minden bemeneten a lépésszám legfeljebb 3 a log n-ediken. Ez az volt a kérdés, hogy lehetséges-e. Tehát az A részt akkor ezzel megválaszoltuk, ugye? Az volt az A rész, hogy lehet-e az, hogy minden páros bemeneten legalább ennyi lépést teszünk, és azt kaptuk, hogy igen, mert ez kisebb, mint az N négyzet, amit felső korlátként adtunk. Ordó N négyzet, tehát itt közt elfér a lépésszám a páros hosszú bemenetekre. Most a B résznél fordítva van, N hosszú bemeneten a lépésszám legfeljebb 3 a log N-ediken. Azt mondja, hogy és az lehet-e, hogy a lépésszám az legfeljebb ennyi, ha az algoritmus ordó N négyzetes. Lehet? Elképzelhető az, hogy ordó N négyzetes algoritmusunk van, és a lépésszám az ezzel a mennyiséggel fölülről becsülhető?
Hát ha a logaritmushoz bármilyen lehet, akkor választjuk 3-as alapnak, és akkor az N lehet. És akkor az N az meg nem nagyobb, mint az
N. Tehát?
Tehát nem lehet.
Kaptunk egy indoklást, ez egy indoklás volt arra, hogy miért nem. Most akkor
ja,
itt két
lehet, igen.
Nem sokáig tartott ki. Kár egyébként, mert akkor lehetett volna ezzel az indoklással vitatkozni, vagy elfogadni. Tehát akkor miért nem? Vitatkozz vele te.
Hát már ez azt bizonyítottam be, hogy a lépésszám az úgy N nagyságrendnél kisebb. És akkor kisebb ennél.
Igen, tehát itt mind a két becslés egy felső becslés. Tehát azt mondtuk, hogy kisebb, mint ez az N négyzet. Tehát valahol itt van a lépésszám. És akkor az a kérdés, hogy ha berajzolok egy tök mindegy milyen másik függvényt, lehet-e az, hogy ennek is alatta van? Igen, tehát például a konstans lépésből álló algoritmus, tehát megkérdezem, hogy igen vagy nem, és ő mindig azt mondja, hogy igen. Ez egy ilyen helyeslő algoritmusnak tekinthető. Ez ugye egy lépésben válaszol, lépésszáma ordó N négyzet, bármi is, akárhány, te odaadok neki egy gráfot, egy N méretű gráfot, és ő azt mondja, hogy igen, ordó N négyzet. És hát ez is egy felső korlát rá. Jó, tehát most mind a két korlát felső, persze, hogy létezik ilyen. Oké. Okay. Mi lett volna akkor, hogyha úgy szól a feladat, hogy az nem egy felső korlát, hanem pontosan ennyi lépést kell tegyünk. Tehát elképzelhető az, hogy az algoritmus 3 a log n-ediken lépést tesz pontosan. És ordó n négyzetes, ez lehet? Igen, és akkor itt jön be az, amit mondtál indoklásként, hogyha ide 3-ast írok, akkor az n, tehát egy ordó n négyzetes algoritmusról igenis lehetséges, hogy pontosan n lépést tesz, mert az n az egy ordó n négyzetes mennyiség. Jó, tehát még akkor is az a válasz, hogy lehetséges, hogyha azt kérem, hogy pont 3 a log n-ediken lépés legyen. Oké? Nézzük meg a 6-ost, jó, kezdjük el, és aztán ami marad, az úgy marad házi feladatnak, hogy jó lenne, ha tényleg otthon próbálnátok egy kicsit haladni vele, és következő óra elején akkor azt megbeszéljük, ami marad, de akkor már szeretnék gyorsabban haladni. Tehát nem a legelejéről magyarázni. A következő órán a tárgynevét nem megcáfolandó, már algoritmusokról is lesz szó rendesen. Tehát így. No, tehát az a feladat, hogy felírok 3 darab függvényt, és sorba kell őket rendezni a nagyságrendjük szerint. Az első az 1 per gyökenszer 2 a log négyzet n plusz log n négyzetediken. A második az 4 a 2-szer log n minusz ötödiken. És a harmadik pedig 100 per n szer log n az n-ediken, és ez az egész a köbön. És akkor az a feladat, hogy olyan sorba állítsuk őket, hogy mondjuk fi, fj, fk, úgyhogy az fi az ordó fj, az fj pedig ordó fk. Na most szerintem nem lenne teljesen fair megkérdezni, hogy akkor most mit érzünk, melyik milyen. Tehát alakítgassuk egy kicsit ezeket. Hogy lehet az elsőt kicsit értelmesebb formára hozni?
Egy per gyökennet átírjuk.
Hát, még szerintem az 1 per gyöken az nem is az a legzavaróbb az egészben, hanem azokat a 2 a log dolgokat kéne kiszedegetni, ugye? Tehát először is a hatványkitevőben egy összeg, az ha lehozom a hatványkitevőből, az egy szorzat lesz. Tehát első lépésben szerintem így a legegyszerűbb átírni. Hatványkitevőben egy szorzat, az ugye lényegében megengedi nekem azt, hogy ezt a dolgot úgy zárójelezzem majd, hogy a 2 a log n-edikennek a log n-edik hatványa. Ugye? És akkor a 2 a log n-ediken, hogyha most kettes alapú logaritmusokat tekintek, mert ugye azt tudjuk, hogy mindegy, akkor legyen kettes alapú. Az n, tehát itt ez egy n a log n-ediken, szorozva 2 a log n négyzeteniken az n négyzet. És akkor ez igazából n, ugye itt 2-ből levonok egy felet, az 3 ketted, meg hozzáadok még log n-et. Az n a 3 ketted plusz log n-ediken. Nem mondom, hogy szép, de legalább azért mindenki látja, hogy kicsit kulturáltabb, mint ami ott az elején van. Tehát ez eddig egy sima alakítgatás volt. Második, ugye jelen esetben, de ebből nem kell általánosítani, a kettes meg a négyes fölcserélhető, tehát ide írhatom azt, hogy 2 a 4 log n mínusz ötödiken először is, és akkor ez ugye 2 a log, nem így akartam. No, tehát itt van egy olyan, hogy 2 a 4-szer log n-ediken, az ugye 2 a log n a negyediken. Tehát ez így zárójeleződik. És ezt elosztom azzal, hogy 2 a 20-on. Ugye? 4-szer 5. És az negatív előjellel van, tehát azzal osztok. És akkor itt ugye megint az, hogy 2 a log valahányadikon, az ugye megint az a valahány, tehát azt kapom, hogy ez 1 per 2 a 20-on szor n a negyediken. Magyarul nagyságrendjét tekintve ez n a negyediken. Oké? Okay? És itt pedig 100 per n szer, ugye az n az n-edik ennek a logaritmusa, az ugyanaz, mint hogyha azt írom, hogy n szer log n, és ez van a köbön, akkor az egyrészt n a köbön, amiből ez az n itten egyet levesz, tehát marad n négyzet, 100 n négyzet szer log köb n. Jó, szerintem akkor itt vágjuk ketté azzal, hogy következő órán folytatjuk. A feladatát továbbra is az most szebb alakra pofosztuk, de ezt a sorrendet meg kéne határozni. Jó? Itt folytatjuk akkor jövő héten.